Lisszabon, 1985. augusztus 25. Legdrágább szüleim, szeretett mamám, szeretve tisztelt édesapám. Ezek a sorok oly nagy időközben követik ideérkezésemet, jelentő táviratomat, hogy félnem kell a rosszallásotoktól. Ezt meg fogja kettőzni sajnos, bizonyosra kell vennem levelem kézbesítése, mely várakozásotoknak, megállapodásainak és saját föltett szándékaimnak is annyira ellentmond. Ti már 10 napja a nyílt tengeren képzeltetek engem, és én még mindig utazásom első állomásáról, a portugál fővárosból írok. Meg fogom magyarázni, kedves szüleim, ezt a magamnak is előre nem látottam bekövetkezett tényállást, valamint hosszú hallgatásomat, és remélem ezzel csírájába elfojtom bosszúságotokat, amelytől nem ok nélkül tartok. Minden azzal kezdődött, hogy idefelé a vonaton megismerkedtem egy professzor Kuckuc nevű kiváló tudóssal. Hosszas beszélgetést folytattam vele, amely biztosan tudom a ti lelketeket ugyanúgy lenyűgözte és megiklette volna, mint fiatokét. Mint a neve is elárulja, a professzor német származású. Gotha vidékéről, akár csak te édesmamám, s jó házból, ha nem is előkelő családból való. Foglalkozása paleontológus és tőzgyökeres portugál feleségével régóta Lisszabonban él, mint alapítója és igazgatója az itteni természetrajzi múzeumnak, amelyet azóta személyes vezetésével meg is tekintettem, s amelynek tudományos látnivalói mind paleozoológiailag, mind paleoantropológiai szempontból, ezeket a kifejezéseket bizonyára ismeritek, rendkívül szívem szerint valók. Kuckuc volt az, aki társalgás közben figyelmeztetett, hogy világutazásom kezdetét ne vegyen félváról csak azért, mert kezdett, és egy olyan városban, mint Lisszabon, ne csak futólag nézzek szét. Így hát ő keltette föl bennem először az aggodalmat, hogy így nagymúltú helynek, amely sokféle jelenkori látványosságban is bővelkedik, itt csak a fűvészkert egyik nevezetességét, a tulajdonképpen még a kőszénkorszakhoz tartozó páfrányfát említem, túlságosan szűkre szabott időt szántam. Amikor jóságotok és bölcsességetek, kedves szüleim, ezt az utazást nekem előírta, attól kétségtelenül nem csupán azt vártátok, hogy eltereljen holmi, bevallom, rögeszmeszerű gondolatoktól, amelyekbe életlen fővel belebonyolódtam, hanem azt is, hogy művelődési élményhez juttasson, ami nevelésének betetőzéséül megillet egy előkelő családból való fiatalembert. Nos, erre a jelentőségre emelkedett az utazás rögtön azzal, hogy bejáratos lettem a barátságos Kuckuc családhoz, amelynek 3, illetőleg 4 tagja, mert a professzor tudományos munkatársa Hurtado úr, egy dermoplasztikus, ha ez a szó mond nektek valamit, némiképpen a családhoz tartozik. Persze különböző mértékben járult az említett jelentőséghez. Megvallom, a ház hölgyeivel nemigen tudok mit kezdeni. Hozzájuk való kapcsolatom ezekben a hetekben sehogy sem akart fölmelegedni, és minden valószínűség szerint ez nem változna, ha még oly soká maradnék is itt. A szenyóra, az ős ibér, de Cruz nemzetség sarja megfélemlítően szigorú, sőt ridegnő, és olyan gőgöt fitoktat, amelynek okai legalább számomra nem egészen világosak. Nálam alig, ha nem csak kevéssé fiatalabb kisasszony lánya, akinek keresztnevét még mindig nem tudtam megjegyezni, a tüskebőrűek rendjébe lenne sorolható, olyan csípős a szava járása. Egyébként, ha tapasztalatlan szemem jól látja, a fent említett Don Miguel Hurtado a kisasszony kiszemelt vőlegényének és leendő férjének tekintendő, s némi kételjem van afelől, hogy ezért őt irigyelni kellene. Nem ők, hanem a házi úr, Kuckuc professzor az, akihez vonzódom. Esetleg még az egész állatvilágban keresztül kasul járatos munkatársa, akinek rekonstruáló tehetsége oly nagy hasznára van a múzeumnak. Kettőjüktől természetesen, főként magától Kuckuc professzortól nyertem a művelődésemet nagymértékben előmozdító felvilágosításokat és tanulságokat, amelyek messze túl a Lisszabon városban és környékén található építészeti emlékek tanulmányozásán, a szószoros értelmében az egész létre és a belőle ősnemzés útján keletkezett szerves életre. Így hát a kőtől az emberig mindenre kiterjedtek. Ez a két kiváló férfi joggal tekint engem olyasminek, mint egy kocsányáról levált tengeri lilium, vagyis a mozgékonyság tanácsra szoruló újoncának. Itt tartózkodásom programellenes meghosszabbítása, amihez gyermeki bizalommal kérem kedves szüleim utólagos hozzájárulásotokat, ő miattuk igazán kedves és értékes nekem. Ám bár túlzás volna azt állítanom, hogy ők ösztönöztek rá. A külső ösztönzés a következő volt. Úgy véltem helyesen, és a ti szellemetekben járok el, ha nem hagyom el a várost anélkül, hogy le ne adnám a névjegyemet Hűen úr és felesége portáján. Ezt az illemtudó formalitást mindjárt itt létem első napján elvégeztem, és tekintettel a holtidényre nem vártam további következményeket. Mégis pár nappal később a szállodában meghívót kaptam a követségen nyilván már megérkezésem előtt tervbe vett férfi estre, amelynek dátumát a hajóra szállásom előtti napok egyikére tűzték ki. Még mindig nem kellett volna azonban elhalasztanom az utazást, hogy a meghívásnak eleget tehessek. Eleget tettem, kedves szüleim, és a Rue Augustin lévő követség termeiben nagyon kellemes estét töltöttem el, és elmondom, hogy szerető szíveteknek örömet szerezzek vele, személyes sikert arattam, amelyet természetesen a tőletek kapott nevelésemnek köszönhetek. Az estét Johann Ferdinand romániai királyi herceg tiszteletére rendezték, aki alig idősebb nálam és katonai nevelőjével, Zanfirescu kapitánnyal éppen Lisszabonban tartózkodik. Hogy az összejövetelnek férfi esté jelleget adták, azért volt, mert Madame de Hüön egy tengerparti fürdőhelyen a portugál Rivierán nyaral, míg férje fontos hivatali teendők miatt kénytelen volt szabadságát megszakítani és visszatérni a fővárosba. A meghívottak száma korlátozott, alig több tíz személynél, mégis, kezdve azon, hogy a vendégek fogadásánál térdnadrágot és sújtásos, aranyzsinóros Libériát viselő lakályok sürgölöttek, nagy érdeklődés uralkodott. A herceg tiszteletére elő volt írva a frak és a kitüntetések viselése, és élvezettel szemléltem a korban és potrohosságban majdnem kivétel nélkül sokkal előttem járó urakat. Bevallom kisé, irigyeltem is őket nemes cicomával emelt pompájú öltözékükért. De anélkül, hogy nektek és magamnak hízelegnék, bízvást mondhatom, hogy dísz nélküli estélyi öltönyömben is, ahogy a szalomba léptem, az első pillanattól kezdve elnyertem a házigazda és a vendégek hajlandóságát, nem csupán a nevemmel, hanem simulékony kedvességemmel is, valamint a társasági formák nevemhöz illő biztos uralmával. A vacsoraasztalnál persze a faburkolatos ebédlőben, a részint idevalósi, részint külföldi diplomaták, katonatisztek és nagyiparosok körében, amelyből a madridi osztrák-magyar követség tanácsosa, gróf Festetics, prémszegélyes díszmagyarjával, rámás csizmájával és görbe szabjájával festőjen Kirillt, bepréselve egy fókabajszú balga fregatkapitány és egy kiélt ábrázatú portugál bornagy kereskedő közé, akinek magabiztos viselkedése nagy vagyonra vallott, meglehetősen unatkoztam, mert a társalgás tőlem idegen politikai és közgazdasági kérdések körül forgott, úgyhogy részvételem jó ideig csak élénk érdeklődést mímelő arcjátékra szorítkozott. Később azonban a velem rézsút szemköztülő herceg, egyébként fáradt, tejfehér képű ifjú, aki pöszén is beszélt, meg dadogott is, beszélgetést kezdett velem Párizsról, mert ki ne beszélne szívesen Párizsról. Ehhez csak hamar mindenki hozzászólt. Én pedig ő fensége kegyes mosolyától és pöszedadogásától felbátorodva megengedtem magamnak, hogy egy kicsit a szót vigyem a társalgásban. Asztalbontás után meg éppen, amikor a követ dohányzójában az urak a feketét szűrcsölték és pártját fogták a likőrnek, mint egy magától adódott, hogy a magas vendég mellett kapjak helyet, míg a másik oldalán a házigazda ül. Monsieur de Huam kifogástalan, de szintelen egyéniségét, gyér hajválasztékát, vizenyős kék szemét, vékony, hosszúra kisodort bajuszát bizonyára ismeritek. Johann Ferdinand szinte egyszer sem fordult felé, hanem velem beszélgetett, amíg vendéglátónk szemlátomást nem vett zokon. A rögtöni meghívást valószínűleg annak az óhajnak köszönhettem, hogy legyen a társaságban valaki, aki egykorú a herceggel, és akit származása a vele való közvetlen érintkezésre kvalifikál. Merem állítani, nagyon jól mulattattam ő fenségét, mégpedig a legegyszerűbb eszközökkel, amelyek neki éppen megfeleltek. Beszéltem gyerek és serdülőkoromról, otthon, nálunk a kastélyban, jó öreg radikülünk ügyefogyottságáról, le is utánoztam, ami gyerekes örömet váltott ki a hercegből. Mennyre földre esküdözött, hogy pontosan fölismeri benne saját, atyától örökbe kapott bukaresti komornyikjának reszketegen balsikerű szolgálatkészségét. Beszéltem, drága mamám, a te Adélod hihetetlen páváskodásáról, és a herceg kuncogó gyönyörködésére ugyancsak híven szemléltettem, ahogy komornád, mint valami tündér libeg végig a szobákon. Beszéltem továbbá kutyáinkról, Fripponról, ahogy a fogát csattogtatja a picinke, Minimé időnként bizonyos fura állapotba kerül, és beszéltem magáról Miniméről is. Ennek az éppen egy ölebecske esetében annyira kényes és folyton veszéllyel fenyegető hajlamáról, amely a te ruhádnak, mama, már oly sok bajt okozott. Férfi társaságban erről, valamint Frippon fogcsattogtatásairól természetesen elegáns fordulatokkal nyugodtan beszélhettem. Minden esetre igazoltak a könnyek, amelyeket a királyfinak Minimé delikált gyöngéjén való nevetésében állandóan törülgetnie kellett. Van valami megindító abban, hogy egy pösszeségtől és dadogástól gátolt valaki így átadja magát az abolátlan derültségnek. Lehetséges, hogy kissé bántani fog téged, drága mamám, hogy gyenge gyomrú kis kedvencedet így kiszolgáltattam a köznevetségnek. De a hatás, amelyet elértem, kibékített volna az indiszkréciummal. Mindnyájan arra fordultak, s látva, hogy a herceg görnyedez a féktelen kacagástól, s hogy egyenruhája gallérján lógó nagykereszt ide-oda himbálódzik, önkéntelenül vele kacagtak. Mindenki már csak Radükűről, Adélről és Miniméről akart hallani. És hogy volt ott kiabált? A díszmagyaros gróf szünet nélkül csapkodta combját, hogy már fájhatott neki. A kövér gazdagsága miatt többszörösen kitüntetett borkereskedő hasán a heves mozdulatoktól lepattant egy mellénygomb, és követünk rendkívül elégedett volt. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a Soirée végén négy szem köz fölajánlotta, még elutazásom előtt bemutató felségének. Első Dom Carlos királynak, aki szintén a fővárosba tartózkodott, amit egyébként abból is lehetett tudni, hogy a királyi palota ormán a barganzai zászló lengett. Kötelességének tartja, mondta Hüan úr, hogy egy luxemburgi főrangú ház fiát, aki ezen felül, így fejezte ki magát, kellemes képességekkel megáldott fiatalember, az uralkodó színe elé vezesse. Azon kívül a király lelkét, amely egy művész lelke, mert ő felsége szeret olajképeket festegetni, s méghozzá egy tudós lelke is, mert a legfelsőbb személyiség műkedvelőként oceanográfiával, vagyis a tengermély és az azt benépesítő élőlények tanulmányozásával is foglalkozik. Ezt a nemes lelket politikai gondok nyomasszák trónra lépte óta, immár 6 esztendeje. Amikor is Portugália és Anglia közt a két ország közép-afrikai érdekei körül konfliktus tört ki. Engedékeny magatartásával akkoriban maga ellen hangolta a közvéleményt, és egyenesen hálás volt az angol ultimátumért, amely kormányának lehetővé tette, hogy Nagy-Britannia követelései elől formális tiltakozással meghátráljon. De emiatt az ország nagyobb városaiban kellemetlen zavargások voltak, és Lisszabonban el kellett folytani egy republikánus összeesküvést. Most pedig itt van a portugál vasutak végzetes deficitje, amely 3 évvel ezelőtt súlyos pénzügyi válságra és államcsődszerű aktusra, tudnélik az állam kötelezettségeinek rendeletileg végrehajtott 2/3 résznyi csökkentésére vezetett. Ez lovat adott a köztársaság párt alá, és megkönnyítette az ország radikális elemeinek bomlasztó tevékenységét. Ő felségének még azt az elszomorító tapasztalatot is meg kellett érnie, hogy a rendőrség a személye ellen tervezett merényletre irányuló összeesküvéseket fedezett fel, épp csak hogy idejében. Az én bemutatkozásom a mindennapos szokvány audienciák közé iktatva talán szórakoztató és üdítő hatást tesz majd a felséges úrra. Ha a kihallgatás során valamiképpen mód nyílik rá, lehetőleg tereljem a szót a Minimé témára, amely ma este a szegény Johann Ferdinand hercegből oly szívbéli derűt váltott ki. Meg fogjátok érteni, kedves szüleim, hogy szigorú és készséges, royalista érzületemmel és lelkes hajlamommal, amelyről talán nem is sokat tudtok, a legitim felség előtti hódolatra követünknek ez a javaslata nagy vonzerőt gyakorolt rám. Rögtöni elfogadását csak az a kényelmetlen tény gátolta, hogy az audiencia kieszközlése néhány napot, 4-et vagy 5-öt vett igénybe, s hogy ez túllépte a Cape Arcona fedélzetére szállásom kitűzött napját. Mit évő legyek? Vágyam, hogy a király színe előtt megjelenhessek, párosulva tudós mentorom Kuckus professzor intelmével, hogy egy olyan városnak, mint Lisszabon, ne túlságosan futólagos figyelmet szenteljek, arra az elhatározásra bírt, hogy terveimet egy hajó kirándulás átugrásával az utolsó pillanatban megváltoztatom. Elmentem az utazási irodába. Ott megtudtam, hogy ugyanazon vonalnak legközelebbi hajója, az Amfritité, amely úgy 2 hét múlva fog indulni, Lisszabonból, már erősen foglalt, és a Cape Arconával nem egyenrangú, úgyhogy nem nyújtana rangomhoz illő kényelmet. Legokosabb az lesz, tanácsolta a hivatalnak, ha megvárom, amíg a Cape Arcona Eho 15-től számítva jó 6 hét múlva visszatér. Kajutfoglalásomat a hajó legközelebbi útjára iratom át, és átkelésemet szeptember végére, esetleg október elejére halasztom. Ismertek engem, kedves szüleim. Mint a gyors elhatározások embere, elfogadtam a hivatalnok javaslatát, megfelelő rendelkezéseket adtam, és talán mondanom sem kell, hogy barátaitokat, a Meyer Novaro családot gondosan fogalmazott kábelsürgönnyel értesítettem utazásom eltolódásáról, és megkértem őket, hogy csak október közepére várjanak. Ilyen tényképpen, amint látjátok, itt tartózkodásomra még saját óhajomhoz képest is majdnem túlságosan bőséges idő jutott. De annyi baj legyen. Szállodai lakásom túlzás nélkül szólva tűrhető, és tanulságos társalgásban itt, amíg csak tengerre nem szállok, nem lesz hiány. Szabadház bizonyosra vennem beleegyezéseteket? Enélkül magától értetődik, vége lenne belső jó érzésemnek. De azt hiszem, könnyebb lesz belenyugodnotok a megváltozott helyzetbe, ha megtudjátok, mi fölöttébb szerencsés, sőt, lélekemelő módon folyt le időközben audienciám a királynál. Hőan úr értesített, hogy ő felsége kegyeskedik fogadni, és jóval a kitűzött délelőtti óra előtt saját fogatán vitt el szállodámból a királyi palotához, amelynek külső és belső őrségén, hála akkreditált követi minőségének és hivatalos udvari öltönyének, nehézség nélkül, tisztelgéseket fogadva jutottunk át. A díszlépcsőzet alján kétfelől egy-egy kariátida őrködött, a túlterhelt izomzatú, szép férfitest pózában. Köztük elhaladva fölmentünk a fogadóhelyiségekbe, amelynek hajdani királyok szobraival, festményekkel és kristálycsillárokkal ékesen, nagyrészt bíbor sejemmel kárpitozva és történelmi stílusú bútorokkal berendezve sorakoznak a királyi audienciák terme előtt. Csak lassanként lehet egyikből a másikba átmenni, és már a másodikban fölkért bennünket az udvarmesteri hivatal egyik tisztviselője, hogy egyelőre foglaljunk helyet. A színhely pompájától eltekintve olyan az egész, mint egy nagy praxisú orvosnál, aki a rendeléseivel mindig időzavarba kerül, mert az eltolódások halmozódnak, és a páciens a megbeszélt órán túl kénytelen várakozni. A szobákat különféle hazai és külföldi előkelőségek népesítették be, egyenruhások és gálába öltözött civilek, csoportokba verődve diskuráltak, vagy a kanapékon ülve unatkoztak. Sok tollforgós csákot, sújtásos gallért és rendjelekkel teleaggatott mellett lehetett látni. Ahogy valamelyik szalomba beléptünk, a követ szívélyes üdvözleteket váltott, hol ezzel, hol azzal a diplomata ismerősével, s engem rendre bemutatott nekik. Így újra meg újra beigazolódott, hogy megállom a sarat a jómodorú érintkezés terén. Így hát gyorsan eltelt a jó 40 percnyi idő, ameddig várakoznunk kellett. Egy válszalagos szárnysegéd kezében névrajstrommal végre felkért bennünket, helyezkedjünk el a királyi dolgozószoba közelében, amelynek ajtaja előtt 2 púderes parókát viselő lakály posztolt. Kilépett egy öreg úr testőrtábornoki egyenruhába, alkalmasint a királyi kegynek valamilyen megnyúlvánulását köszönte meg. A szánysegéd bement, hogy minket bejelentse. Aztán a lakályok kitárták előttünk az aranyozott lécekkel keretezett ajtószárnyait. A királynak bár alig van túl a 30-on, már ritkás a haja, s termete kövérkés. Vörös kihajtós olajzöld egyenruhát viselt, mellén egyetlen rendjel csillagot, közepén karmai közt jogart és országalmát tartó sassal. Az íróasztalnál állva fogadott bennünket. Arca kipirult a sok beszédtől. Szemöldöke koromfekete, ám a bajusza, amelyet bozontosan, de 2 végén hegyesre pödörve viselt, már kissé őszülni kezd. Mély meghajlásunkat a kegyosztásban 1000-szer gyakorolt kézmozdulattal fogadta. Aztán kedves szemhunyorítással üdvözölte Huyon urat, akiben sok lekötelező bizalmasság volt. Kedves nagykövetem, örömmel látom, mint mindig. Ön is a városban időzik? Tudom, tudom, az új kereskedelmi szerződés. De létrejön minden nehézség nélkül, hála az ön jól ismert ügyességének. Hogy érzi magát, Madame de Huyon? Kitűnően, Nagyon örülök, igazán nagyon örülök. Nos hát, miféle Adoniszt hoz ma nekem? Ezt a kérdést, kedves szüleim, tisztára tréfás udvariasságnak kell felfognatok, aminek semmi köze a tényekhez. Nem mondom, a frak, amelyet papának köszönhetek, előnyösen feszül az alakomon. Azt azonban épp oly jól tudjátok, mint jó magam, hogy borzdorfi almaként pirosodó képemen és malac szemecskémben, amit mindig bosszankodva látok a tükörben, a mitológiai szépségnek nyomát sem lehet felfedezni. Ezért hát csak beletörődő gesztussal válaszoltam a királyi gúnyra, és mintha sürgősen el akarná ereszteni és kitörölni emlékezetemből, ő felsége kezemet szorongatva kegyesen így folytatta. Kedves Márkim, Isten hozta mi nálunk Lisszabonba. Mondanom se kell, hogy a nevét jól ismerem, és örömmel látom itt egy olyan ország ifjú sarját, melyel Portugália, nem utolsó sorban az ön nagyra becsült kísérőjének működése folytán, oly szívélyes baráti kapcsolatot tart fent. Mondja csak, és egy pillanatig gondolkodott, mit is kérdezzen tőlem. Milyen céllal jött hozzánk? Nem akarok most nektek, drága szüleim, legjobb értelemben udvarképes, hódolatteljes, de ugyanakkor fesztelen ügyességemmel dicsekedni, ahogyan az uralkodó érdeklődésére válaszoltam. Megnyugtatásotokra és megelégedésetekre csupán le akarom szögezni, hogy nem voltam félszeg, és helyén volt a nyelvem. Beszámoltam ő felségének az egy évre szóló világjáró tanulmányútról, amellyel a ti nagy lelkűségetek megajándékozott. Elmondtam, hogy állandóan Párizsban élek, onnét indultam erre az útra, amelynek első állomása ez a páratlan szépségű város. Úgy, tehát tetszik önnek Lisszabon? Határtalanul felség, teljesen el vagyok ragadtatva fővárosának szépségétől, mely valóban székhely olyan uralkodó számára, amilyen felséged. Eredetileg csak néhány napot akartam itt tölteni, de beláttam ennek a szándéknak balgasságát, és egész úti tervemet felforgattam, hogy itt tartózkodásomnak néhány hetet szentelhessek, s legjobb szeretném, ha azt egyáltalán nem volnék kénytelen megszakítani. Micsoda város ez, szír! Minő sugárutak, parkok, sétányok és kilátóhelyek. Személyes kapcsolatok révén legelőször Kuczköt professzor természetrajzi múzeumával ismerkedtem meg. Ez remek intézet. Felség, engem személy szerint nem utolsó sorban oceanográfiai vonatkozásaival érdekel, mert sok mindent nyújt a szemlélőnek, ami tanulságosan szemlélteti, hogy minden élet a tengervízből ered. De azután a füvészkert csodái, szír. Az Avienda Park, a Campo Grande, a Passio de Etrela páratlanul szép kilátással a városra és a folyóra. Csoda el, hogy az Isten áldotta, és emberkéztől mintaszerűen ápolt természet ez eszményi képeinek láttára megnedvesedik a szem, amely egy kissé, Istenem, nagyon kevéssé, művészem is. Bevallom ugyanis, hogy Párizsban egészen másképpen, mint felséged, akinek mesteri tudása ezen a téren közismert, nagyon kicsit művészkedem. Rajzoltam, festegettem, mint Estompár professzornak, a Szép Művészeti Akadémia tanárának igyekvő, bár csak szerényen kontárkodó tanítványa. De ez említésre sem méltó. Meg kell mondani ellenben, hogy felségedben a földkerekség egyik legszebb, valószínűleg legeslegszebb országának uralkodóját tisztelhetjük. Hol másúton a világon ahhoz fogható panoráma, amely a szintriai királyi várnak magasából, gabonával, szőlővel és déli gyümölcsel pompázó Extremadura fölött tárul a néző szeme elé. Zárójelben megjegyzem, kedves szüleim, hogy a szintriai várkastélyokhoz és a Belem kolostorhoz, amelynek kecses építészeti formáit mindjárt taglaltam is, még egyáltalán nem látogattam el. Mindez idáig nem jutottam hozzá, mert időm jó részét teniszjátékkal töltöm, jól nevelt fiatalok klubjába, ahová kuckucék vezettek be. De mindegy, a királyi fül hallatára magasztalóan beszéltem olyan benyomásokról, amelyekben még semmi részem nem volt, és ő felsége kegyeskedett megjegyezni, hogy méltányolja fogékonyságomat. Ez fölbátorított, hogy azzal a folyamatossággal, amely véremben van, vagy amellyel a rendkívüli szituáció ajándékozott meg, tovább beszéljek, és Portugáliát és népét dicsérjem az uralkodónak. Egy országot, mondtam, nem csupán az országért magáért keresünk fel, hanem, s talán elsősorban a népéért is, kíváncsiságból, ha szabad így mondanom. Soha nem tapasztalt emberi tulajdonságok iránt, attól a vágytól ösztönözve, hogy idegen szemekbe, idegen arcokba pillanthassunk. Tudatában vagyok annak, így folytattam, hogy fogyatékosan fejezem ki magam, de arra célzok, hogy szeretünk ismeretlen emberi alkatokban és viselkedésekben gyönyörködni. Portugália csodálatos, de a portugálok ő felsége alattvalói voltak éppen ők kötötték le teljes figyelmemet. A kelta ős ibérfaj, amelyhez a történelem folyamán mindenféle főníciai, kartágói, római és arab vérkeveredés járult, mély ingerlő érzéket, lenyűgöző emberi jellegzetességeket hoz létre időnként. Egyszer a nyersességével vonzó báj alakjában, máskor tiszteletet parancsoló, sőt, megfélemlítő fai büszkeségtől megnemesítve. Szerencsét kell kívánni felségednek ahhoz, hogy így rendkívül érdekes népnek uralkodója. Hát igen, nagyon szép, nagyon kedves nép, ahogy vesszük. Szólt Dom Carlos. Köszönöm már ki, hogy új baráti szemmel nézi Portugália földjét és népét. És már azt hittem, ezekkel a szavakkal le akarja zárni a kihallgatást, de örömteljes meglepetésemre hozzátette. De nem ülnénk le, cher ambassador, üljünk le egy kicsit. Eredetileg kétségtelenül az volt a szándéka, hogy állva tartja meg az audienciát, s minthogy éppen csak a bemutatkozásomról volt szó, pár perc alatt be is fejezi. Hogy most mégis meghosszabbította és kényelmesebbé formálta, inkább nektek akarok örömet szerezni, mint magamnak hízelegni, mikor ezt mondom. Annak tulajdonítom, hogy folyamatos beszédem alkalmasint szórakoztatta, és egész viselkedésem kedvező hatást tett rá. A király, a követ és én bőrfotelekbe helyezkedtünk el a ráccsal védett márványkandalló előtt, amelynek párkányán ingaóra, két karos gyertyatartó és néhány keleti váza állt. Tágas, nagyon szép bútorzatú dolgozószoba vett körül bennünket, két üvegajtós könyvszekrény is állt benne, padlóját óriási méretű perzsaszőnyeg borította. A kandalló mellett két felől egy-egy nehéz aranyozott keretbe foglalt festmény függött. Az egyik hegyi tájat, a másik virágzó rónát ábrázolt. Hüanul szemével a képek felé intett, ugyanakkor a király felé is, aki éppen egy ezüst szivardobozért ment a faragott művű dohányzó asztalkához. Megértettem. Kegyeskedik megbocsátani felséget, szóltam, ha figyelmem legmagasabb személyéről átmenetileg ezekre a mesterművekre irányul, amelyek kényszerítően magukra vonják ki tekintetemet. Szabad őket közelebbről szemügyre vennem? Ez aztán a festészet. Zseniális. A névjelzéseket nem tudom tisztán kivenni, de egyik is, másik is felséged országának legelső művészétől kell, hogy származzon. A legelsőtől? Kérdezte mosolyogva a király. Ahogy vesszük. A képeket én festettem. Ez itt balra a kilátás a Sierra de Estelláról, ahol vadászlakoma van, a jobb felőli ingoványos síkságnak hangulatát igyekszik visszaadni. Ott szoktam szalonkára lesni. Arrafelé sűrűn nyílik a szuhar rózsa, amint látja. Megpróbáltam visszaadni az apró virágok bájosságát. Szinte az illatukat is érezni, mondtam. Hát, Istenem, ilyen tudás mellett csak pirulhat a dilettantizmus. Pedig dilettánsnak tartják a festésemet, felelte vállat vontva Dom Carlos. Mialatt én mintegy vonakodva váltam el műveitől, és foglaltam el ismét helyem. Azt hiszik, egy királytól nem telik ki más, mint dilettantizmus. Mindjárt Néróra gondolnak, és Quelle Artifex becsvágyára. Sajnálatra méltó emberek, válaszoltam, akik az ilyen előítéletektől nem képesek megszabadulni. Ahelyett, hogy örülnének a szerencsés esetnek, amikor a legkiválóbb, a legkiválóbbal a magas születés kegye a múzsájéval párosul. Ő felsége szemlátomás szívesen hallgatta ezt. Kényelmesen hátradőlve ült, míg a követ és én illendőképpen óvakodtunk karosszékünk ferde hátsó párnáját érinteni. A király így nyilatkozott. Örömöm telik kedves Márki a fogékonyságában, elfogadatlan élvező képességében, amellyel a dolgokat, a világot, az embereket és a műveket szemléli. A szép és irigylendő ártatlanságában, ahogy ezt cselekszi. Ez talán csak éppen azon a társadalmi fokon lehetséges, amelyet ön elfoglalt. Az élet rúdságát és keserűségét egész valójában csak a társadalom legalján és legfelső csúcsain levők ismerik. A közönséges embernek van ebbe tapasztalata, és a politika miazmáit belehelő országvezetőnek. Felséged megjegyzése, válaszoltam, nagy szellemre val. De legalázatosabban kérem, ne higgye, hogy figyelmen balgatag élvezéssel a dolgok felszínéhez tapad, és meg sem kísérli, hogy kevésbé örvendetes alsó rétegeibe hatoljon. Szerencse kívánataimat fejezem ki felségednek ahhoz a valóban irigylésre méltó sorshoz, hogy oly dicsőséges ország uralkodója lehet, amilyen Portugália. De nem vagyok vak, hogy ne látnék meg bizonyos árnyékokat, amelyek ezt a szerencsét el akarják homályosítani. És tudok azokról a keserű ürömcseppekről, amelyeket a gonoszság felséged aranyitalába kever. Nem ismeretlen előttem, hogy itt is, még itt is, vagy azt kell mondanom éppen itt, vannak egyes elemek, radikálisnak nevezik magukat, talán, mert mint kártékony egerek rágják a társadalom gyökereit, undorító elemek, ha szabad érzésemnek nem éppen mértéktartó kifejezést adnom. Elemek, amelynek az állam minden nehézsége, minden politikai vagy pénzügyi szorultsága kapóra jön, hogy politikai tőkét kovácsoljanak belőle. A nép embereinek mondják magukat, holott egyetlen kapcsolatuk a néppel abban áll, hogy egészséges ösztöneit bomlasszák, és a népet szerencsétlenségére megfosszák a jól rangsorú társadalmi rend szükségszerűségébe vetett hitétől. Mi által cselekszik ezt? Azáltal, hogy beléoltják az egyenlőség merőben természetellenes, ennél fogva népellenes eszméjét, és lapos szószátjárkodással arra a tévhitet csábítják, mintha szükséges, vagy csak legkevésbé is kívánatos volna, a lehetségesről nem is szólva, elsimítani a születésből, a származásból eredő, a szegény és gazdag, az előkelő és közrendű közt fennálló különbségeket, amely különbségek örök föntartására a természet a szépséggel szövetkezik. A rongyokba öltözött koldus létezésével ugyanúgy hozzájárul a színes világképhez, mint a nagyúr, aki az alázatosan kinyújtott kézbe, bár érintését lehetőleg kerüli, alamizsnát ejt, és felséges uram, a koldus tudja ezt. Tudatába van annak a sajátos méltóságnak, amelyet a világrend neki juttat, és szíve mélyén nem kíván magának mást. Ánokok bújtogatása kell ahhoz, hogy kizökkenjen festői szerepéből, és fejébe vegye a lázadó balhitet, mely szerint az emberek egyenlők. Nem egyenlők, és arra születtek, hogy ezt belássák. Az ember arisztokratikus érzékkel jött a világra. Fiatal vagyok, de ezt már kitapasztaltam. Legyen bár valaki pap, az egyházi hierarchia tagja, avagy a másiké, a katonaié. Egy becsületes altiszta kaszárnyában biztos szemet és érzéket mutat a közönséges vagy kiváltságos léttartalom iránt, az iránt, hogy ki milyen fából van faragva. Szép kis népbarátok, mondhatom, akik a durva és alacsony származásútól elveszik abban lelt örömét, ami fölötte van, a gazdagságban, az előkelőségben, a felsőbb társadalmi rétegek életformáiban. És ezt az örömet irítségé, kabzsisággá, dacossággá változtatják. Akik a tömegből elrabolják a vallást, amely jámbor és boldog korlátok közt tartja, és elhitetik vele, hogy az államforma megváltoztatása mindent elintéz. A monarchiának meg kell dőlnie, a köztársaság uralomra jutásával az emberi természet megváltozik, és varázsütésre bekövetkezik a boldogság és az egyenlőség. De ideje, felséges uram, hogy féket tegyek nyelvemre, mert szívem állandó érzelmei túlságosan messzire ragadtak. A király felvont szemöldökkel bólintott a követ felé, aminek ez nagyon örült. Kedves Márki, szólt ezután ő felsége, ön olyan érzületről tesz tanúságot, amelyet csak dicsérni lehet. Egyébként ez az érzület nem csupán származásával van összhangba, hanem, hadd tegyem hozzá, személy szerint és egyénileg is mindenképpen önhöz illő. Igen, igen, úgy mondom, ahogy gondolom. Apropó, említette a demagógok nyelvöltögető retorikáját, fecsegő bújtogatásban nyilvánuló veszedelmes művészetét. Sajnálatos tény, hogy beszédkészségét túlnyomórészt ilyen népségnél, ügyvédeknél, törtető politikusoknál, a liberalizmus apostolainál és a fennálló rend ellenségeinél találni meg. A fennálló rend ritkán akad elmész szószólóra. Kivétel és jó tétemény hallani, hogy valaki egyszer szépen és megnyerően a jó ügy pártján szólal meg. El sem mondhatom, válaszolta, mennyire megtisztel és boldogít felséged ajkáról éppen a jó tétemény szó. Nevetségesnek tűnhet, hogy egy egyszerű fiatal nemes ember arra merészkedik, hogy egy királynak jót tegyen. Mégis bevallom, erre törekszem. És mi az, ami erre a törekvésre indít? Együttérzés, felség. Az együttérzésnek is része van a hódolatomban. Ha ez merészség, mégis szeretném állítani, hogy alig van lélekkel teli vegyülése az érzelmeknek, mint éppen az együttérzéssel párosult hódolat. Közelről érint mindaz, amit ifjú ember létemre felséged nyomasztó gondjairól tudok, az ellenséges támadásokról, amelyek a felséget képviselte elvet, sőt, fenkölt személyét is célba veszik, és nem tudom leküzdeni magamban az óhajt, hogy felségednek ezektől a komor gondolatoktól mennél inkább elterelő, mennél több derű szórakozás jusson osztályrészül. Kétségtelenül ez az, amit felséged a szép művészetben, a festészetben keres és talál. Örömmel hallom, hogy ezen kívül még a vadászat örömeinek is áldoz. Igaza van, szólt a király. Bevallom, legjobban akkor éreztem magam, ha távol a fővárostól és a politikai ármányoktól, a szabad természetől én, mezőn és hegyek közt, néhány meghitt és megbízható emberem társaságában cserkészek vagy lesben állok. Ön vadászik már ki? Nem mondhatom, felség. Kétségtelen, a vadászat a leglovagiasabb szórakozás, de én alapjában nem vagyok a puska embere. És csak elvétve veszek részt vadászaton, ha éppen meghívnak. Ilyenkor legtöbb örömem a kutyákban telik. Egy falka kopó vagy vizsla, ahogy alig fékezhető szenvedéllyel a földet túrja orrával, ide-oda csóválja a farkát, és minden izmát megfeszítve kóstlat, a büszke díszügetés, ahogy egy ilyen ebb föltartott nyakkal elhozza szájába a lelőtt szárnyas vadat vagy nyulat, el tudnám nézni akármeddig. Egy szóval nagy kutyabarátnak vallom magam, és kiskoromtól fogva szerettem foglalkozni az embere régi társával. Okos nézése, tátott torkú nevetése, ha tréfálnak vele. Az egyetlen állat, amely nevetni tud. Esetlen kedveskedése, játékos eleganciája, járásának rugalmas szépsége, ha nemes fajtából való. Mindez a szívemet melengeti. A legtöbb fajtánál már teljesen elmosódott, hogy farkas vagy sakál volt az őse. A legtöbbjén ez már épp oly kevéssé látszik meg, mint a lovon az, hogy a tapírtól vagy az orrszarvútól származik. Már a cölöp építmények korszakának tőzek spicce sem emlékeztet erre az eredetre, és kinek juttatná eszébe a farkast a spániel, a tacskó, az uszkár, a skótterier, amely olyan, mintha a hasán járna, avagy a jóságos Bernáthegyi. Mekkora változatosság? Semmilyen más állatfajban nincs ilyen. A disznó disznó, a marha marha. De hinné-e valaki, hogy a borgyúnyi dándog és a majompincs ugyanaz az állat? Amellett csevegtem tovább, és lazítottam a tartásomon, hátra támaszkodtam a széken, mire a követ ugyanígy tett. Amellett az a benyomásom, hogy ezek a teremtmények, akár óriásiak, akár picinyek, nincsenek tudatába formátumoknak, és érintkezésükben nem számolnak vele. A szerelem meg éppen, bocsássa meg felséget, hogy ezt a területet érintem, megszüntet bennük minden érzéket az illő vagy nem illő irány. Otthon a kastélyban van egy Frippon nevű orosz agarunk, elutasító természetű nagyúr. Dőfösen álmos ábrázata, gyenge értelmi képességre van. Másfelől ott van Minimé, anyám máltai ölebecskéje, alig öknyölnyi jószág. Azt hinné az ember, Fripponnak van annyi esze, hogy belássa, ez a reszkető kis hercegnő bizonyos vonatkozásban nem lehet neki való partner. De ha Minimé nőstény volta, időszerűvé válik, a vizsla, bár tisztes távolságba maradva, úgy csattogtatja a fogait a megvalósíthatatlan szerelmi vágytól, hogy a harmadik szobába elhallatszik. A király jót mulatott a fogcsattogtatáson. Jaj, siettem folytatni előadásomat. Itt mindjárt el kell mondanom felségednek még valamit az említett Miniméről. Kényes kis teremtés. Szervezete aggasztóan viszonylik ahhoz a szerephez, amelyet mint ölebecske betölt. És így, kedves mamám, sokkal jobban, és még bohókásabb részletezéssel megismételtem múltkori mutatványomat, az öletben sajnos meg-megismétlődő tragédia ábrazolását, ahogy szóval és csengőjellel segítséget hívsz. Lefestettem Adél előlibbenését, akinek példátlan affektálását még fokozza a kínos szituáció, miközben a ficánkoló kis kedvencedet elviszi a szerencsétlenség színhelyérel, s radikül reszketek szolgakészségét, ahogyan gyámoltalanságodom, kézilapáttal és hamuvödőrrel segíteni igyekszik. Sikerem túltett minden várakozáson. A király az ódalát fogta nevettében, és valóban szívbéli bensőséges öröm volt látnom, hogy a gondoktól terhelt koronás fő országában egy fölforgató párttal így önfeledten átadja magát a jókedvnek. Nem tudom, ha valaki az előszobába hallgatózott, mint gondolhatott erről az audienciáról, de annyi bizonyos, hogy ő felsége élvezte az ártatlan szórakozást, amit neki nyújtottam. Rendkívüli módon élvezte. Végül ugyan méltóztatott rá eszmélni, hogy a követ nevével, akin látszott a büszkeség és boldogság amiatt, hogy bemutatásommal így bokros érdemet szerzett az uralkodó jókedély állapota körül, meg az én nevemmel, korán sem zárult le a szán segéd kezében lévő lajstrom, és könnyeit törölgetve felállt helyéről, jelezve, hogy a fogadás véget ért. De mielőtt búcsúzóul mélyen meghajoltunk előtte, jól hallhattam, bár talán nem kellett volna meghallanom, hogy az uralkodó elragadó suttogásra fejezte ki elismerését Hüan úrnak. És kedves szüleim, biztosra veszem, hogy nem csak apró vétségeimet a gyermeki kegyelet ellen, hanem itt tartózkodásom kissé önkéntes meghosszabbítását is enyhében fogjátok megítélni. Két nappal később a királyi fenség főudvarmesteri hivatalától egy csomagocskát kaptam, benne a portugál vörös oroszlán rend jelvényével, amelyet ő felsége nekem adományozni kegyes volt, viselendő karmazinpiros nyakba vető szalagon, úgyhogy ezentúl hivatalos alkalmakkor többé nem kell, mint még a követ estéjén is kellett, kopár frakköltönyben mutatkoznom. Tudom jól, egy férfi igazi értékét nem az ing mellén fityegő ordó mutatja, hanem az, ami bent a mellében dobog. De az emberek, ti régebben és jobban ismeritek őket, mint én, a szemmel látható jelképet, a kitüntetést viselhető jelét kívánják. És én nem szidom őket ezért. Csupa szelíd megértés vagyok kívánalmaik iránt, és tisztán rokon szemből és felebaráti szeretetből örülök annak, hogy a jövőben a másodosztályú vörös oroszlán rendeli szolgálhatom gyermekes vágyaikat. Mára elég, drága szüleim. Huncut, aki többet ad, mint amennyie van. Mi hamar beszámolok további élményeimről és a világba szerzett tapasztalataimról, amelyekben a ti nagy lelkűségetek jóvoltából részem lesz. És ha fenti címen elérne válaszul küldött üdvözletetek, és hogy létetekről megnyugtató híreket kapnék, ettől érezné magát csak igazán jól. Szerető, hű, szófogadó fiatok, Lulu. Ez a gondos tanulmány alapján kissé balra meredő betűkkel készült, félig németül, félig franciául fogalmazott, a Savoy Palace kis levélpapírjaiból számos ívet megtöltő, ovális keretbe foglalt aláírással ellátott kézirat ment el szüleim luxemburgi címére, Monre fős kastélyba. Komoly munkát fektettem bele, mert valóban fontos volt nekem a levelezés ezekkel a hozzám oly közel álló uraságokkal, és őszinte kíváncsisággal vártam a választ, amelyet úgy gondoltam alkalmasint a Márkinétől fogok kapni. Több napon át dolgoztam a művecskén, amely egyébként az elején kissé ködösítve közölt tényektől eltekintve élményeimet a valósághoz híven adta vissza. Még azon a ponton is, hogy Hüan úr, mikor felajánlotta, hogy a királynak bemutat, elébe vágott óhajaimnak. A műgond, amit a tudósításnak szenteltem, annál nagyobb, annál inkább becsülendő, mint hogy kucut saláttól loptam hozzá az időt. Ugyanis már-már az illendőség szabta korlátokon túl is, szinte naphosszat velük voltam, és az érintkezés, ki hitte volna, egy sportágra támaszkodott, amelyet, hiszen egyáltalán nem sportoltam, soha életemben nem űztem, a teniszjátékra Zuzuval és klubtársaival. Nem csekély vakmerőség volt részemről vállalni és teljesíteni az említett megállapodást. De harmadnap kora délelőtt híven a megbeszéléshez ott voltam Zuzu szülői házától nem messze eső, nagy gonddal rendben tartott kétrészes pályán, amelyet bizonyos napok bizonyos óráira ő és barátai foglaltak le. Kifogástalan sportöltöny volt rajtam, fehéröves flanelnadrág, nyitott galléru hófehér ingen fölött egyelőre kék zakó, lábamon nesztelen, könnyű, gumitalpas fászoncipő, amelyben szinte tánclépésekkel mozog az ember. Egészen úgy éreztem magam, mint amikor bár szorongó szívvel, de kalandosan vidám elszántsággal a katonai sorozó bizottság elé léptem. Minden az elszántságon múlik. Meggyőzően ható öltözékemtől, szárnyat adó lábbelimtől fellelkesülve, nagy merészen vállalkoztam, hogy megállom a sarat egy játékban, amelyet megfigyeltem ugyanis magamba szívtam, de a valóságban sohasem gyakoroltam. Korán érkeztem, még egyedül voltam a pályán. Volt ott egy bódé, ruhatárféle, ahol a sporteszközöket is tartották. Ott letettem a zakómat, fogtam egy ütőt, meg néhányat a kedves kis mészfehér labdák közül, s játékos bizalmatlansággal próbálgatni kezdtem a csinos tárgyak használatát. Táncoltattam a labdát a rugalmasan kifeszített ütőn, felugrottam a talajról, hogy az ütővel a levegőben elfogjam, vagy az ismert könnyed mozdulatról fölkanalazzam a földről. Hogy a karomat lazítsam és kipróbáljam az ütéshez szükséges erőt, az egyik labdát a másik után küldtem át tenyér vagy kézfejütéssel a háló fölött, már amennyire tudtam. Mert legtöbb labdám a hálóba esett, vagy távolságot vétve messze túl az ellenfél mezejének határvonalán, sőt, ha túlságosan nekirugaszkodtam, a pálya magas kerítése fölött ki a szabadba repült. Így cingliztem egy nem létező partnerrel, élvezettel szorítva a szép ütőszerszám nyelét. Javába ugrándoztam, amikor megérkezett Zuzuk két, szintén fehér ruhás fiatal társaságában. Fiú az egyik, a másik lány. De nem testvérek, hanem unokatestvérek voltak. A fiúnak, ha nem Costa, akkor Kuna volt a neve, a lányé, ha nem López, akkor Kama is volt. Nem tudom biztosan. Nincs csak, a Márki magánedzést folytat. Sokat ígérőnek látszik, mondta gúnyosan Zuzu, és megismertetett a csinos, de nála magánál összehasonlíthatatlanul kevésbé érdekes fiatalokkal. Majd a már utánuk érkező mindkét nembeli klubtagokkal, akik Sáldaka, Vincent, de Menzes, Ferriera és hasonló neveken mutatkoztak be. Velem együtt jó tucatnyi résztvevő gyűlt össze, de közülük néhányan, egyelőre mint nézők, mindjárt a kerítéshálón kívül álló padokra telepedtek beszélgetni. Négy-négy játékos helyezkedett el a pályán. Én és Zuzu az egyiknek szemközti mezői. Nálunk egy nyurga ifjonc mászott fel a döntőbíró kakasülőjére, hogy a sikeres labdák, a hibák és az autok számát, a megnyert gémet vagy a szettet jegyezze és kihirdesse. Zuzu a hálónál állt fel, míg én ezt a helyet partnernőmnek, egy sárgás arcbőrű, zöld szemű kisasszonynak engedtem át, és minden izmomat megfeszítve teljes készenlétben a pálya hátsó felén tartózkodtam. Zuzu partnere, az a bizonyos kis unokatestvér szervált elsőnek, nagyon ügyetlenül. Én odaugrottam, és az a kezdeti szerencsém volt, hogy a labdát lapos, éles ütéssel nagyon pontosan vissza tudtam adni, úgyhogy Zuzu elismerően mondta. Nolán. Utána egy csomó szamárságot csináltam. A rugalmas ide-oda szökeléssel leplezett kontárságon pontokat szerzett az ellenfélnek. Tüntetően bolondoztam is, úgy tettem, mintha nem venném komolyan a játékot. Százféle mókát űztem a szögdécselő labdákkal, zsonglőr mutatványaim, valamint gyógyíthatatlan baklövéseim megnevettették a nézőket. De mindez nem gátolt meg abban, hogy tehetséges ráhibázással olyan dolgokat műveljek, amelyek megzavaróan ellentmondottak gyakran kihívó tudatlanságomnak, és ezt olyan színben tüntették fel, mintha szándékos hanyagsággal titkolnám képességeimet. Egyszer-másszor félelmetesen éles szervállással, egy-egy közelgő labda korai elkapásával, a leglehetetlenebb helyzetekben ismételt visszaütésekkel hökkentettem meg ellenfeleimet. Mindez Zuzu jelenlététől tüzett testi inspiráltságomnak köszönhettem. Ma is látom magam, ahogy egyik lábamat előre feszítve, másikat térdben meghajlítva elfogok egy alacsony tenyeres ütést, ami nagyon csinos látvány lehetett, mert a nézők padjai felől taps jutalmazta. Látom, ahogy hihetetlenül magasra felpattanva, ugyancsak bravózás és taps közt, a kis unokatestvérnek partnernőm feje fölött küldött magas labdáját kemény csapással az ellenfél pálya részére ütöm át, és szilaj lelkesülésemnek helyel közzel még több ehhez hasonló sikere volt. Ami Zuzut illeti, aki komoly tudással és korrekt nyugalommal játszott, ő sem ügyetlenkedéseimen, ha például a saját magam szervált a labda mellett a levegőt találtam el az ütőmmel, sem helytelen mókáimon nem nevetett, de váratlan bajnoki tetteim láttára, és az általuk aratott tetszés hallatára serebbent meg a szeme. Ezek egyébként csak elvétve fordultak elő, így nem akadályozhatták meg, hogy partnernőm szolid munkája ellenére Zuzujék javára 20 percnyi játék után 4 megnyert gém ne essék, és további 10 perc múlva az egész szedbe ne ők legyenek a győztesek. Akkor abba hagytuk, hogy másoknak engedjük át a porondot. Mind a négyen kihevülten ültünk le az egyik padra.
A Márki úr játéka mulatságos,
mondta sárgázöld partnernőm, akinek oly sok helyzetét elrontottam. Kissé fantasztikus azonban, szólt Zuzu, aki, minthogy ő vezetett be a klubba, felelősnek érezte magát értem. Amellett joggal hihettem, hogy a fantasztikusságommal semmit sem veszítettem a szemében. Mentegetőztem, hogy újra kezdő lettem a teniszbe, de remélem hamarosan visszanyerem régi tudásomat, hogy méltó legyek ilyen partnerekhez és ellenfelekhez. Beszélgettünk, figyeltük a helyünkbe lépők játékát, örültünk a sikerült ütéseknek, amikor egy úr lépett hozzánk, akit Fidéliónak szólítottak. Portugálul beszélt az unoka fivérrel meg a sárga-zöld lánnyal, s valami bizalmas megbeszélés végett elhívta tőlünk őket. Alig, hogy magunk maradtunk, Zuzu elkezdte. Mi van azokkal a rajzokkal, Márki? Hol vannak? Tudja, hogy látni akarom, és magamhoz akarom venni őket. De Zuzu, válaszoltam, ide nem hozhatom magammal a rajzaimat. Hol hagyhatnám őket, és hogy mutathatnám meg magának itt, amikor minden pillanatban rajta kaphatnak bennünket? Miféle beszéd ez, rajta kaphatnak? Hát igen, magára gondoltam, amikor ezek az álmatag rajzok születtek, nem idegen szemeknek való. Azt most nem kérdezem, hogy magának jelentenek-e valamit. Istenem, szeretném, ha a körülmények itt, otthon, maguknál és mindenütt kevésbé nehezítenék, hogy magával közös titkaim legyenek. Közös titkai? Legyen szíves, válogassa meg a szavait! De hiszen maga kíván tőlem olyan titkolódzást, aminek az adott körülmények közt nehéz eleget tenni. Egyszerűen azt mondom, tessék ügyeskedni, hogy alkalmat találjon a rajzok átadására. Ügyességben magánál nincs hiány. Ügyes volt a játékban is, vagy fantasztikus, ahogy az imént szépítve mondtam. Néha pedig olyan puncher, hogy az ember azt hitte volna, soha életében nem tanult teniszezni. De ügyesnek ügyes volt. Boldog vagyok, Zuzu, hogy ezt hallom a maga szájából. Hogy merészel engem egyáltalán Zuzunak hívni? Mindenki így hívja, és olyan nagyon szerettem ezt a nevet. Fölfigyeltem rá, mikor legelőször hallottam, és rögtön szívembe zártam. Hogy lehet szívbe zárni egy nevet? A név elválaszthatatlan a személytől, aki viseli. Azért boldogít annyira, hogy a maga szájából, mi szívesen beszélek a szájáról, elnéző, félig meddig dicsérő bírálatot hallok ügyefogyott játékomról. Higgy el, sok pancsergedés közt csak azért látszhatott valamennyire tűrhetőnek, mert egészen áthatott a tudat, hogy a maga kedves, elbűvölő fekete szeme előtt mozgok a pályán. Nagyon szép. Amit most itt művel már ki, azt alig, ha nem úgy hívják, udvarlás egy fiatal lánynak. Ez eredetiség dolgában erősen előtt fantasztikus játékától. A legtöbb itteni fiatalember a teniszt többé-kevésbé ürügynek tekinti ehhez a gusztustalan mesterkedéshez. Gusztustalan, Zuzu. Miért? Már a múltkor is illetlen témának nevezte a szerelmet. És még azt is mondta, fúj! Most is mondom, maguk fiatalemberek utálatos, vásott fickók, folyton illetlenségeken jár az eszük.
Ó, ha feláll és el akar menni, akkor lehetetlenné teszi, hogy védelmembe begyem a szerelmet.
Azt is akarom. Már túl sokáig ültünk itt kettesben. Ezt először is nem illik, másodszor, mert én, ha először mondok, nem szoktam elfelejteni a másodszort. Másodszor ön kevés örömet talál egy valakiben, inkább kombinációkban szeret gyönyörködni.
Féltékeny a mamájára, mondtam magamban nem csekély örömmel, mi alatt ő odavetett nekem egy arrivoárt, és ott hagyott.
Bárcsak a királynői ibérmama is féltékeny lenne leánykájára. Ez megfelelne annak, hogy bennem is az egyik érzés gyakran féltékenykedik titkon a másikra. A teniszpályától a Kuckuc villáig a Zuzu társaságában érkezett fiatal unoka testvérpárral mentünk. Ezeknek az útja arra vitt hazafelé. Az ebédet, amely búcsú lakoma akart lenni, de nem lett az, ezúttal csak négyen ettük végig, mert Hurtado úr nem volt jelen. Az étkezést Zuzu azzal fűszerezte, hogy gúnyolódott a teniszjátékomon, amely iránt Donna Mária Pio mosolygó kérdéseivel bizonyos kíváncsi érdeklődést mutatott. Kivált, minthogy lánya erőt vett magán, hogy szorványos hőstetteimről is említést tegyen. Mondom, erőt vett magán, mert összeráncolt szemöldökkel beszélt, mint akit komolyan bosszant a dolog. Mikor erre célzást tettem, így felett. Hogy bosszant? Igen,
Nem illett össze a tudatlanságával. Természetellenes volt.
Mondd mindjárt, hogy természet fölötti, nevetett a professzor.
Egészébe véve úgy látom, a dolog odajukat ki, hogy a Márki csupa lovagiasságból a ti oldalatoknak juttatta a győzelmet.
Te eléggé távol állsz a sporttól, kedves papa, vágott vissza Zuzu harapósan. Hogy azt képzeld, ebbe szerepe van a lovagiasságnak, és nagyon szeliden magyarázott utitársad képtelen hadonászását.
A papa mindig szelid, zárta le a szenyóra a szóváltást.
Ezt a Dijonit nem követte séta. A következő hetekben még számos ízben élveztem kockaszék vendégszeretetét, és a későbbi alkalmakkor asztalbontás után rendszerint kirándultuk Lisszabon környékére. Erről alább még lesz szó. Itt most még el akarom mondani, mekkora örömet szerzett levelem elküldése után 14-18 nappal excellenciás anyám válasza, amelyet a szállodába hazatértemkor a portás kezéből vettem át. A németül írt levél így hangzott. Viktória, Márki de Venosztani, de Plettenberg. Monre fős kastély, 1895, szeptember 3. Kedves Lulum, megkaptuk Módhó 25-éről kelt leveledet. Atyád és a magam nevében köszönöm, hogy oly lelkiismeretesen és vitathatatlanul érdekes részletességgel írtál mindenről. Az írásod, jó fiam, mindig gyatrább volt a kelleténél, és most is épp eléggé modoros, de a stílusod határozottan ápoltabb lett, és tetszetősen csiszolódott az azelőttéhez képest, amit részben annak tulajdonítok, hogy sokáig szívtál párizsi levegőt, és az ottani légkör szókészséget és szellemet fejlesztő hatása egyre inkább érvényesül nálad. Igaz ugyan az is, hogy a jó és megnyerő formaérzék, amely mindig sajátod volt, mert belét plántáltuk, az egész ember dolga, és nem áll meg a külső testi tulajdonságoknál, hanem minden személyes életmegnyilvánulásra, tehát az írásbeli, valamint szóbeli kifejezésmódra is kiterjed. Egyébként nem hiszem, hogy Károly király ő felségéhez valóban oly elegáns ékeszólással beszéltél, ahogyan tudósításodból kitűnik. Ez bizonyára levélírói fikció. Mindazonáltal örömet szereztél nekünk, mégpedig mindenek előtt azáltal, hogy olyan érzületek megnyilvánulására használtad fel az alkalmat, amelyek atyádnak és nekem ugyanúgy szívünkhöz szólnak, mint a felséges úrnak. Mindketten tökéletesen osztjuk felfogásodat arról, hogy a különbség gazdag és szegény, előkelő és alacsony rendű közt a földön Isten rendelése, és hogy a koldus sors szükségszerű. Hol maradna az alkalom a jótékonyságra és a keresztény irgalmasság cselekedeteire, ha nem lenne szegénység és nyomor? Ennyit bevezetésül. Nem titkolom, hiszen te sem vártál mást, hogy először némileg lehangolt bennünket, csak ugyan kissé önkéntes intézkedésed, miáltal tovább utazásod Argentína felé jócskán halasztást szenvedett. De belenyugodtunk, sőt kibékültünk, mert az okok, amelyeket mellette felhoztál, méltánylandók, s joggal mondhatod, hogy az eredményeid igazolják elhatározásodat. Természetesen elsősorban kitüntetésedre, a vörös oroszlán rendre gondolok, amelyet a király kegyének és nála tanúsított megnyerő viselkedésednek köszönhetsz. Papád és én szívből gratulálunk hozzá. Tekintélyes érdemrendez, ilyen fiatalon ritkán nyeri el valaki, és bár másodosztályú, nem mondható másodrendűnek. Ez családunk becsületére válik. Erről a szép eseményről szó van abban a levélben is, amelyet a tiéddel csak nem egyidejűleg Irmingard de Hüön asszonytól kaptam. Férje tudósításához csatlakozva hírt ad a te társadalmi sikereidről. Anyai szívemet kívánta megörvendeztetni, és ezt a célját tökéletesen elérte. Mégis meg kell mondanom, anélkül, hogy bántani akarnálak. Némi csodálkozással olvastam, amit ő, illetőleg a férje ezekről a dolgokról írt. Hiszen nagy kópé voltam mindig, de mégse hittük volna, hogy olyan utánzó tehetség vagy, és olyan bohókás travesztáló képességgel rendelkezel, hogy egy egész társaságot, egy vérbeli királyi herceget is beleértve meg tudtál nevettetni, és egy gondterhelt király szívét majdnem felséghez nem illő jókedvre tudtad deríteni. Elég az hozzá, Hüönné levele megerősíti erre vonatkozó közléseidet, és itt is el kell ismernem, hogy a siker igazolja az eszközöket. Megbocsátjuk, gyermekem, hogy mutatványaidhoz itthoni életünk olyan részleteit vetted alapul,
amelyek jobb lett volna, ha közöttünk maradnak. Minimi, mi alatt e sorokat írom, az ölemben pihen, és bizonyára velünk együtt elnézést gyakorolna, ha csöpp esze fel tudná fogni a dolgokat. Produkciódnál gonosz túlzásokra és groteszk szabadosságokra ragadtattad magad, és főként anyádat tüntetted fel nagyon nevetséges színben, mikor leírtad őt, ahogy csúnyán összepiszkítva a karosszékbe alél, és az öreg radikülnek kell nagy lapáttal és hamu vödörrel a segítségére jönni. Hamu vödörről nem tudok, ezt már te találtad ki mulattatást célzó buzgalmadban, amely oly örvendetes gyümölcsöket érlet, hogy a végén nem számít, ha ráadásul az én személyes méltóságomból is szánt szándékkal elvett valamit. Kétségtelenül az anyai szívnek szánta Hyönné asszony azt a bizonykodást, hogy téged mindenki festeni valóan csinosnak, sőt, valósággal fiatal férfi szépségnek lát és mond, ami bennünket megint bizonyos mértékben csodálatba ejtett. Őszintén szólva helyes fiú vagy, és te magad lebecsülöd a külsődet, amikor rokonszenves öngunnyal Borsdorfi almaghépedről és malac szemeidről beszélsz. Ez nem igazságos. De voltaképpen csinosnak és szépnek tudomásunk szerint nem vagy mondható, és kissé megzavar, amikor ilyen értelmi bókokat olvasok rólad. Ám bár, mint nő tudom, mennyire fel tudja fokozni belülről a külső megjelenés előnyeit, a tetszeni vágyás, szóval, hogy ez alkalmas eszköz lehet a természet korrigálására. De mit beszélek az exteriőrödről? Bánom is én, ha csinosnak mondják, vagy csak meglehetősnek. Hiszen a lelki üdvösségedről van szó. Társadalmi rangod megmentéséről, ami miatt nekünk, szüleidnek néha bizony reszketnünk kellett. És szívünk igazi megkönnyebbülésére, azt tűnik ki leveledből, és már előbb táviratodból is, hogy ezzel az utazással megtaláltuk a helyes módszert, amely kedélyedet feloldja, hol mi lealacsonyító vágyak és tervek igézete alól. Azokat kellő világításban tudniillik lehetetlen és kárhozatos ábrántként mutatja meg neked, és azzal a személlyel együtt, aki beléd oltotta, az egészet feledésbe meríti. Ebben, mint közléseidből kitűnik, kedvező körülmények segítettek. Kénytelen vagyok a gondviselés művét látni abban, hogy azzal a meglehetősen furcsa nevű professzorral és múzeumi igazgatóval összetalálkoztál, és hogy a házában időnként megfordulsz. Azt hiszem hasznos és üdvös a gyógyulásod szempontjából. A szórakozás jót tesz. Hát, ha még műveltségből és ragyogó tudásból eredő szellemi nyereséggel is jár együtt, ahogyan ezt eléggé kiviláglik a leveleidből. Amikor például a tengeri liliomot, ezt az előttem ismeretlen növényt említett hasonlatképpen, vagy a kutya és a ló természetrajzára célozgatsz. Az ilyen dolgok mindig díszére válnak egy fiatal embernek. A nagy képűség nélkül ízlésesen tudja beleszőni a társalgásba, és előnyösen megkülönböztetik olyanoktól, akik esetleg csak a sportkifejezések szótárából meríthetnek. Ami korán sem jelenti azt, mintha nem vettük volna örömmel tudomásul, hogy egészséged érdekében újból foglalkozni kezdesz a sokáig elhanyagolt teniszjátékkal. Egyébként, ha annak a családnak hölgytagjaival, az anyával és a lányával, akikről némi ironikus színezéssel adtál jellemzést, kevésbé szívesen és szerinted kevesebb haszonnal érintkezel, nem kell téged arra intenem. Bár ezúttal mégis szeretném megtenni, hogy soha se éreztesd velük mérsékelt becsülésedet, és mindig azt a lovagiasságot tanúsítsd irántuk, amellyel egy gavallér a másik nemnek minden körülmények közt tartozik. Most pedig jó szerencsét, kedves Lulu! Ha körülbelül mához 4 hétre a kép Arkóna visszaérkezése után hajóra szállsz, éghez fognak szállni fohászaink, hogy simán kelj át a tengeren, és egy napig se legyen gyomorrontásod. Utazásod elhalasztása következtében az argentinai tavaszba fogsz bevonulni, és alkalmasint a miénkkel ellenlábas földrésznyarát is kipróbálod majd. Remélem, gondoskodsz megfelelő ruhatáról. Leginkább a finom flanel ajánlatos, mert legjobban véd a meghűléses betegségektől, amelyeket sajátosságképpen hőségben könnyen megkapni, mint hidegben. Ha a rendelkezésre bocsájtott anyagi eszközök elégtelennek bizonyulnának, fordulj bizalommal anyádhoz, aki észszerű kiegészítést atyádnál mindig kitud eszközölni. Add át legbarátibb üdvözleteinket szíves vendéglátóidnak, Mayer úrnak és feleségének. Isten áldjon, kedves fiam! Minden elképzelhető jót kíván! Anyád!